Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái: Algoritmikus Szövetség a mesterséges intelligenciáért Ferenc pápa jóváhagyásával. Kantala messze atya első nagybőti prédikációja. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, második befejező rész. Beáté Gilles teológus személyében női titkára van a német püspöki konferenciának.
Algoritmikus Szövetséget a mesterséges intelligenciáért Ferenc pápa jóváhagyásával. Egy évvel ezelőtt, 2020. február 28-án írták alá a Vatikánban a FAO, az IBM és a Microsoft képviselői, valamint az olasz Innovációs és Technológiai Minisztérium a dokumentumot. Ferenc pápa támogatja a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezését, az átlátható, inkluzív, szociálisan igazságos és felelős mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésével kapcsolatban. A haladás akkor teheti jobbá a világot, ha a közjóra irányul, állapította meg Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke. Az elmúlt 12 hónapban többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, és igyekeznek egyre jobban megismertetni a dokumentumot. Reményeik szerint további stratégiai fontosságú csatlakozásokra lehet számítani a mesterséges intelligencia etikus megközelítése érdekében. Megkezdődött a párbeszéd az egyisten hívő vallásokkal, hogy kiderüljön, sikerül-e közös nevezőre jutni és az emberiség szolgálatába állítani a technológiát. A digitális korszak átalakulásainak mélysége és felgyorsulása folyamatosan globális problémákat vet föl. A Pápai Életvédő Akadémia egy évvel a római dokumentum aláírása óta egyre inkább meg van győződve arról, milyen fontos az emberi személyt szolgálni a maga teljességében, kivétel nélkül mindenkit. A technológiai világ összetettsége azonban kidolgozottabb etikát sürget ahhoz, hogy ez az elkötelezettségünk valóban hatásos legyen. Új szövetségre van szükség a kutatás, a tudomány és az etika között, mert döntő elágazás előtt állunk egy olyan világépítése céljából, amelyben a technológiát valóban a népek fejlődésére használják. Ezt kívánja tőlünk a hit és az értelem. Egyenlő és arányosan elosztott fejlődés nélkül nem valósul meg az igazságosság, a béke, és nem lesz egyetemes testvériség sem. A tavalyi Algor etikai dokumentum azért született, hogy etikai megközelítéssel támogassa a mesterséges intelligenciát, és előmozdítsa a szervezetek, kormányok és intézmények között a felelős magatartást. A cél egy olyan jövő biztosítása, amelyben a digitális újítás és a technológiai fejlődés az emberi géniuszt és kreativitást szolgálja. A Microsoft elnöke Brad Smith ezzel kapcsolatban elmondta: egy éve csatlakoztak a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezéséhez, és aláírták a 6 alapelvet azért, hogy a technológia továbbra is az emberiség szolgálatában álljon. Miközben próbálunk talpra állni a COVID-19 járványból, a római Algor etikai dokumentum egyre fontosabbá válik ahhoz, hogy tágabb és etikusabb módon közelítsük meg a technológia jövőjét. Segít kialakítani a megfontolt, tiszteletteljes és inkluzív párbeszédet a mesterséges intelligenciával foglalkozó technológia és a társadalom kölcsönös egymásra hatásában. Az IBM korábbi elnökhelyettese és kutatási igazgatója Dario Gil hisz abban, hogy a mesterséges intelligencia sokféleképpen át tudja alakítani és jobbá tudja tenni életünket és társadalmunkat. Azért, hogy valamennyien hasznot húzhassunk a mesterséges intelligenciából, felelősen kell fejlesztenünk, megvalósítanunk és használnunk azt, hogy megelőzzük a negatív eredményeket. Az IBM ezért vállalta büszkén, hogy az elsők között írja alá a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezését, a mesterséges intelligencia etikai megközelítését támogatva. Elmondása szerint az IBM egész vállalata elkötelezetten dolgozik az algoritika érdekében. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet FAO vezérigazgatója szerint 2050-ig a világnak közel 10 milliárd embert kell jól lakatnia. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha az élelmezésügyi és mezőgazdasági rendszerek inkluzívvá, ellenállóvá és fenntarthatóvá válnak. A mesterséges intelligencia kulcs szerepet játszik az élelmezésben és a mezőgazdaságban ahhoz, hogy megvalósuljon ez az átalakulás, és elérjük az élelmiszert mindenkinek célkitűzést. A FAO-nál etikusan használják a mesterséges intelligenciát, hogy javítsák a termelést, a táplálkozást, jobb környezetet és jobb életet valósítsanak meg. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy részesüljön az etikus mesterséges intelligenciában, és kivegye részét a digitális osztalékból. A FAO ezért teljes körűen csatlakozott a vatikáni algoritika dokumentumhoz. Pálya érsek végül azt hangsúlyozta, hogy életbe vágó megértenünk, nem elszigetelt személyek vagyunk, különálló porszemek a világon. Ugyanannak a testnek a részei vagyunk, egy családhoz tartozunk, jóban, rosszban. Tartsunk hát össze! Az említett dokumentum aláhúzza, hogy minden mesterséges intelligenciára épülő rendszert úgy kell felfogni, megtervezni és kivitelezni, hogy az embert és az őt körülvevő környezetet szolgálja és védje. A Szentszék évek óta kiemelt figyelmet fordít a digitális világ és azon belül is a mesterséges intelligencia fejlődésére. Ferenc pápa tavaly novemberi ima szándékában arra szólított, hogy állítsuk az ember szolgálatába ezt a tudást. A témakörben megkérdeztük Tiles György mesterséges intelligencia szakértőt, akinek könyve magyar nyelven márciusban jelenik meg, Mesterség és intelligencia címmel. Etika és vallás a digitális világban interjúnkat honlapunkon megtalálják a hu.vaticannews.va oldalon.
Térjetek meg, hogy higgyetek az evangéliumban. A pápai házszónak a pinteki első nagyböti beszédében Jézus nyilvános működésének kezdetén ezzel a felszólítással lépett fel. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az emlékerés első részében Cantalamessa atya megtérés három korszakhoz kötődő szentírási formáit elemezte, míg a bővebb második részben a hit elfogadását, mint a megtérés konkrét formáját mutatta be a két mozzanat lényegi összetartozása jegyében, térjetek meg, vagyis higgyetek az evangéliumban. A pápai házszónoka a langyosságból való megtérés kapcsán Szent Pál szavaira emlékeztetett. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzesek a lélekben. Az igazi kérdés abban áll, hogy miként tudunk ebből a langyosságból kikeveredni. Gyakran félreértelmezik a lélekben, görögül en pneumati szót, pedig Pál apostol a lélek kifejezés legtöbbször a Szentlélekre érti. Soha nincs szó kizárólagos értelemben a mi lelkünkről vagy akaratunkról, kivéve az első tesszalonikai levél végén, a békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek, őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig, ahol az ember lelkét jelenti a teste mellett. Cantalamessa atya kifejtette, hogy mi olyan örökség hordozói vagyunk, amely a tökéletesség útját három klasszikus fázisban értelmezi, melyek a megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés útjai. Ez azt jelenti, hogy hosszasan kell gyakorolnunk magunkban a bőtöt és az önfigyelmezést, hogy aztán megtapasztalhassuk a lelkesedést. Van tehát egy nagy bölcsesség, és hozzá alapként évszázadok tapasztalata. Éppen ezért jaj nekünk, ha azt hiszük, hogy mindezen már túlléptünk. Nem haladtuk meg, csak nem ez az egyetlen út, amely Isten kegyelmét követi, mondta a szónok. Ennek merev értelmezése azt mutatja meg, hogy a kegyelem elnyerése kapcsán a hangsúly egyre inkább áthelyeződik az emberi erőfeszítésre. Az Újszövetség szerint létezik egy körfolyamat és egy egymás utániság, ami révén Igaz, hogy kemény önfigyelmezés szükséges a lélekben való buzgosság eléréséhez, másfelől pedig az is igaz, hogy éppen a Szentlélek kell az önfigyelmezéshez is. Szent Pál világosan és erősen fogalmaz. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de a lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Ebből adódik, hogy a lélek erős kezdeményezése nélkül az emberi fáradozás halott marad, és csak a test dicsekvésére szolgál. A Szentlélek inkább azért adatik meg, hogy fegyelmezzük magunkat, nem pedig önfegyelmezésünk jutalmaként jelenik meg. Ez a második út, amely a buzgóságból halad az aszkézis és az erény gyakorlása felé, az az út, amit Jézus az apostoloknak jelzett. Ennek megvilágítására idézett a szónok a 14. századi nagy bizánci misztikus teológus Nikolas Kabazilosz tanításából. Hitünk apostolai és atyai büszkék lehettek, hogy maga az üdvözítő oktatta őket személyesen minden tanításra, ám de jól ért ismerték ezeket, még nem keresztelkedtek meg. Pünkös kor a Szentlélekben nem mutatkoztak semmiben újnak, nemesnek, lelkinek, vagy a réginél jobbnak. De amikor elnyerték a keresztséget, a vigasztaló beáradt a lelkükbe, akkor új emberré lettek, új életet karoltak át, mások vezetőivé váltak, és a Krisztus iránti szeretet tüze izzadt bennük és áradt másokra. Hasonló módon vezeti az Isten a tökéletességre az összes szentet, akik az apostolok után érkeztek. A pápai ház szónoka szerint ezt az utat az egyházatyák a józan mámor merész képével fejezték ki, valójában Szent Pál apostol efezusiakhoz írt levele alapján. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek, és újjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért, Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek és az Atyának. A józan mámor képe mögött az egyházatyák számára alapvető élmény az apostolok pünkösdi mámora, és ennek segítségével tesznek különbséget a testi ittaság és a lelki mámor között. Jeruzsálemi Szent Cirill írja a 4. században, hibáztak, akik a pünkösdi mámort a rendes bornak tulajdonították, miközben már új borról volt szó, amelyet az igazi szőlőtőből, Krisztusból sajtoltak. Az apostolok igen ittassak voltak, de egy józan mámor jegyében, amely halálba viszi a bűnt és életet ad a szívnek. De hogyan is lehetne a józan mábornak ezt az eszményi képét a jelen helyzetünkben megtestesíteni, tette fel a kérdést a pápai ház szónoka. Hol van leírva, hogy a Szentlélek megtapasztalásának az ilyen erős módja csak az atyák és a korai egyház privilégiuma lett volna? Krisztus adománya nem korlátozódik egy bizonyos korra, hanem azt felkínálja minden korszaknak. Éppen a Szentlélek szerepe az, hogy Krisztus megváltását egyetemessé és hozzáférhetővé tegye minden ember, minden idő és minden hely számára. Egy aszketikus erőfeszítésekkel teli élet a lélek érintése nélkül hasonló lenne egy egyházatya hasonlatával élve egy szentmiséhez, amelyen bár megannyi olvasmányt felolvasnak, minden szertartást elvégeznek és számos adományt felajánlanak, de amelyen végül is a pap nem szenteli meg az adományokat és minden marad úgy, ahogy volt korábban, csupán csak kenyér és bor. Így jár a keresztény is, jegyzi meg az egyházatya. Ha tökéletesen el is végezte a bőtöt, a virrasztást, a zsoltározást és a teljes aszkézist, de ha mindez a szíve oltárán nem a Szentlélek titokzatos működése révén történik, kegyelem által, akkor ez az egész aszketikus gyakorlat befejezetlen és üres marad, mert hiányzik neki a Szentlélekben való örömittasság. Hogy hol is vannak a Szentlélek pünkösdi működésének a helyei, arra a legjobb specialista, Kantala Messze atya szerint a milánói Szent Ambrus püspök, aki a latin írók között a lélek mámorának legjelesebb énekese. Miután a Szentlélek lehetséges forrásaiként megemlítette az eukarisztiát és a szentírást, szól még egy harmadik helyről is. Van még egy másféle mámor, amely a Szentlélek beható esőzése révén működik. így az apostolok cselekedeteiben, ahol a Péter beszédét hallgatókra tüzes nyelvek szállnak alá, akik mintha borral teltek volna el. Szent Ambrus szerint, miután leírta a Szentlélek rendes eszközeit, van még valami lehetőség, ami nem egy előzetes alapítás, hanem egy olyan tapasztalat, amely újraéli az apostolok pünkösdi élményét. Ezt az egykori tapasztalatot a milánói püspök saját hívei számára jelzi, mint számunkra is rendelkezésre álló utat, lehetőséget. A lélek beható esőjét tapasztalhatjuk meg. Ennek nyomán beszélt a II. Vatikán zsinat előtt Szent 23. János pápa az egyház új pünkösdjéről. A Szentírás és az egyház történeti megközelítés után a jelenre fordította a figyelmét a szónak is megjegyezte. Ezért is van lehetőség arra, hogy ezen az úton kizárólag Isten szuverén és szabad kezdeményezésétől függően merítsünk a Szentlélekből. Az egyik módja annak, ahogyan a lélek cselekvése a kegyelem intézménye csatornáin kívül megnyilvánul, az az úgynevezett lélekben való megkeresztelkedés. A Szentlélekben való megkeresztelkedés kifejezés magától Jézustól származik. A közeli pünkösdre utalva, mennybe menetele előtt, mondta apostolainak, János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ez egy olyan szertartás, amelynek egyáltalán nincs ezoterikus jellege, inkább nagyon egyszerű, nyugodt és örömteli gesztusokból áll, amelyeket alázat, bűnbánat és a gyermekké válás készsége kíséri. Zárta első nagybőti prédikációját Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka.
Beate Gilles teológus személyében női titkára van a Német Püspöki Konferenciának. Először tölti be nő ezt a tisztséget Németországban. Beate Gilles a jezsuita Hans Lagendörfer atya utódául választotta meg kedden az online ülésező Német Püspöki Kar. Az 50 éves teológus nő kapta a püspökkari titkár megbízatást, miután 24 év szolgálatot követően Páter Langendörfer visszavonult. Beate Gilles korábban a Limburgi püspökség gyermekekért, fiatalokért és családokért felelős részletét igazgatta. Most pedig elődjéhez hasonlóan a németországi egyházmegyék szervezetének vezetését is átveszi. A Német Püspöki Konferencia elnöke Georg Betzing limburgi püspök az ülést megnyitó sajtótájékoztatón beszélt az új titkárról. Hangsúlyozta, hogy kiváló teológusról van szó, aki szerves tagja a katolikus egyház különböző intézményeinek, és nagyszerű szervezőkészséggel rendelkezik. Beate Gilles meghatottan nyilatkozott új megbízatásáról, melyre készen áll. Kiemelte, hogy most számos kihívással néz szembe a helyi egyház Németországban. Általánosan elmondható, hogy a változtatás vágya jellemzi a hangulatot, megkezdődött a szinodális út és a katolikus reform folyamat. Tekintettel arra, hogy a német helyi egyház erőforrásai csökkenőben vannak, meglátása szerint fontos lesz az egyház gyökereire és célkitűzéseire összpontosítani. Ez jelentős munkát igényel, amit azonnal el kell kezdeni. Beate Gilles a kommunikáció, a szociális és munkaproblémák szakértője. Püspökkari titkári feladatát július 1-én kezdi meg.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!